fordítva az irányt, ahol tágasabb a világ. De lehet, hogy azt a madarat nézte, amely elsurrant a rekettye bokrok felett. Tüneményesen villant, mintha elkapott volna valamit. Aztán reptében lábait a csőréhez emelte. Ezzel el is tűnt a látókörből. Mi lehet ez? Csöndesen elővette könyvét, és elővette István bácsi erős messzelátóját is. A madár nem volt nagy és sötét színt mutatott, de fordulásban alul sárga volt. Később leszállt egy szemben levő fűzfa száraz ágaira, és a gukkerben pontosan látni lehetett szinte fekete fejét, és a pofáján fehér alapon egy fekete sávot. Nem mozog, csikasz! Aztán még két ugyanolyan madár szállt az ágra, és az egyik evett valamit. Felül palaszürkék, hasuk sárga, fekete foltokkal, szárnyuk, mint a fecskéjé, túlér a farkukon. Csak sólymok lehetnek, gondolta Gyula. De mire vadásznak? Úgy látszik, egész család. Fellapozta a sólymokat, és átfutva valamennyit, érezte, hogy nem tévedett, amikor azt mondja, kaba, kaba sólyom. Bércsenadságú, a nyugvó szárnyak hegye a fark végét túléri, fehér mezőben feltűnő fekete bajúszsáv. Lábai sárgák, mondja a könyv. Leggyorsabb ragadozó madarunk, begye rendszerint a levegőben fogott rovarokkal van tömbe. Aratás után fiaival vadászik, robogó vonattal együtt nyilal, s a felijesztett madarak egyenesen karmaiba rohannak. Itt azonban nincs robogó vonat, gondolja Tutajos. Tehát... Jól odairányította a messzelátót, szitakötőket kapdosnak. Mivel azonban szitakötő van elég, és amellett káros rovar, mert lárvája vízben él, kopoltyúval lélegzik, és nagy halpusztító, a görbeszárnyú sólymok ebben a pillanatban hasznos foglalkozást űznek. Most már mehetünk, csikasz, tápászkodott fel Gyula, és alig állt a lábán. Combjaiban, mintha feszes húzalok akartak volna mindenáron elszakadni, hátán a felégés nyomai húzódnak, markában egy hatalmas hólyag a lapáttól. Ajaj, sóhajtott. Ezt meg kell szokni. Nyakába akasztotta a messzelátót, felszedte a horogfelszerelést, és útnak egyengedte rogyadozó lábait. Az előbb azt hitte, hogy a kaba család világgá megy, ha kibújik a kunyhóból, azonban a sólymok rá se hederítettek, csak kissé kikerülték. És most láthatta Tutajos, hogy miért írta a könyv, hogy leggyorsabb madarunk. Hiszen a szitakötő is tud repülni, de amit a kabák műveltek, szinte több volt, mint repülés. Egy-egy villanás után már karmaik közt volt a nagy rovar, és röptében ették is. Csodálatosak voltak. És most már ismerősök. Ballagtak csikasszal az ala felé. A bokrok, amelyek a szűk úton megsimogatták arcát, rekettye bokrok voltak. Olyan fűzfa fajta, legyintett Matula, amikor megkérdezte, miféle bokor. Nem sokat ér. Kosarat nem lehet csinálni belőle, mert törik, fának nem nől meg, hát csak van. De nyári tüzelőnek jó. Mindegy, ismerős volt. És ismerős volt a víz is, amint lassan mozgott a Balaton felé, és ismerős a táj is. Valahol nagyon messze a somogyi dombok kékes púpjai látszottak, és egy távoli vonat füttyöt alig lehetett meghallani a nádrigó kerepelésétől. Meleg volt, ezért lerakta szerszámait, és elindult felfelé a parton. Az öreg csónak ott búslakodott a vízen, és az ülésdeszkán egy kecskebéka pislogott. Szemtelen vagy, hallod-e? Mondta Gyula derűsen, mert nem haragudott a düllett szemű dalnokra, és enyhe kísértést érzett egy kis csónakázásra, de megszólalt belül a figyelmeztetés. A vízre ne menjen, mert evezni még nem tud. Matula tanácsait jó megfogadni, gondolta Gyula, és eszébe jutottak a szandálok, melyek jók lehettek valami fürdőhelyen a strand homokján, vagy a sétány kavicsos útjain, de itt semmire sem jók. Ide gumicsizma kell, amiben be lehet menni a sás közé, vízbe, sárba, mindenbe. Csikasz azonban nem tudott még a csónakázási tilalomról, és egyetlen ugrással repült a rozzant teknőbe, ami már sok volt a béka idegeinek. Meg sem várta, hogy Csikasz megérkezzék, már elrúgta magát a deszkáról, és egy tökéletes fejessel érkezett a vízbe. Gyere, Csikasz! Gyalog megyünk! Úgy is jó, ugrott a partra a kiskutya, és Gyula elé penderülve játékosan szaladt előre, de vissza-vissza nézett, hogy új barátja nem jeleze valamit. Ekkor Gyula elmosolyodott, és a fáradt délután egyszerre tele lett kedves, puha örömmel, mert a túlsó part mellett megjelentek a kis szárcsák. Csikasz is odanézett, aztán Gyulára, és megcsóválva a farkát, mintha azt mondta volna, ismerősök, pitty, pitty, szólalt meg az egyik kis fekete madár, mint csak itt szedegetünk. Szervusztok, gyerekek, kedélyeskedett tutajos. De meg is dermedt abban a pillanatban, mert sötét árny suhant el mellette, s a kis szárcsák vadcsobbanással buktak víz alá. A víz felett pedig egy barna kánya vágódott felfelé. A kánya! Mintha a fiú ott se lett volna, került egyet a felzavart víz felett, és rá sem hederített az öklét rázó fiúra. A vadászat nem sikerült, ez bizonyos, tehát egy újabb kör után elszállt a nádas felett. Disznó, mondta Gyula, megállj csak, és mondott még egyet s mást, amit Pirimama határozottan közönségesnek minősített volna. Csikasz azonban nem izgult, csak annyit jelzett, hogy elhibázta, de ez előfordul. A kis szárcsák csak később bukkantak fel, de jó 20 méterrel odébb. Pitty! Néztek körül. Elment? És nyugodtan kapkodták tovább a sáslevelekről a bogarakat. Minden nap megpróbálkozik velünk? Gyula ezen elgondolkodott, és úgy vélte, a kis szárcsák idegei tökéletesek. Az ő életük állandó veszélyben van, és állandóan nem lehet idegeskedni, állandóan nem lehet félni, mert akkor éhen pusztulnának. De a résen állás folytonos. Az idegek hálója, az érzékek antennája állandóan ki van feszítve. Ez azonban életükhöz úgy hozzátartozik, mint a táplálkozás, a repülés, vagy az úszás. Ilyen lehetett az ősember, amikor beugrott a védő barlangjába a kartfogú tigris elől. Amint belül volt, leomlott róla a rémület. És talán nevetett is. Nem sikerült neki, vigyorgott, de majdnem bekapott. Mehetünk, Csikasz, ez már alig ha jön vissza, de nem is őrizhetjük a kis madarakat, majd vigyáznak magukra. Most már közeledtek a sík vízhez, mert a lárma erősödött, de sokkal kisebb volt, mint reggelenként. A madárság szerte kóborolt, s a levegőben állandó volt a mozgás. Egyeseket már repülésükről megismert Gyula, de a legtöbbiét nem. De így volt nem csak a madarakkal, hanem a füvekkel és fákkal is. Nem is beszélve a repülő és mászkáló rovarokról. Általában azonban otthonosabban érezte magát a fiú, s az izomlázis mintha megnyugodott volna. A táj most már ismerős volt, messziről látszott a nagy szilfa a rétség szélén. Tüskevár dombja a nádasban, háta mögött a folyókanyar, és világosan érezte, hol van a kunyhó. Nem látta, de érezte, és egyenes vonalat tudott volna húzni az öreg csónak és a kunyhó között. És az volt az érzése, hogy egy háromszög egyik szögletén áll, melynek másik két pontja a szilfa és a kunyhó. Tutajos önkéntelenül is tájékozódott, bár nem vetett számot azzal, hogy ezt cselekszi. Az ösztönök és idegek öröklött mélységéből nyúltak ki tapogató szálak, az alkalmazkodás akaratlan idomulása a környezethez, amelyben élni vágyott. Megmegállt és árnyékára nézett, amelyre eddig nem volt, mint időjelzőre szüksége, de most azt gondolta, 5 óra lehet. Az idő múlását egyébként a hatalmas ebéd ellenére gyomra is jelezte. Természetesen tutajosnak volt órája, de Matula tanácsára otthon hagyta. Először is, mondta Matula, mit számítasz, hogy hányat mutat az óra? Amennyi van, annyi van. Másodszor. Nekiüti valaminek, víz mehet bele. Szóval nincs rá szükség. De elhozhatja, akarja. Így az óra otthon maradt, de nem is hiányzott. Itt nem kell esni, hogy mikor csengetnek, és a felkelés perceit sem kell odázgatni. Eddig észre sem vette, hogy 3-4 órával előbb kelt, mint odahaza, de el is aludt ebéd után azonnal, holott otthon ez alig fordult elő. Tutajosunk majd leült az ijegységtől, berregett fel egy ragyogó fácán kakas csikasz előtt, s a kutya izgatottan szaladgált a kakas meleg nyomán. Itt volt, szuszogta, itt volt. Csikasz, tunikán billentelek, ha ijeszgetsz, mérgelődött Gyula, de csikasz ártatlanul nézett ifjú barátjára. Szép madár, ugye? Veddesett a kurtafarok. Jó lenne megkóstolni, és még egyszer belebújt a fűbe. Gyerünk, csikasz! Amikor kiértek a nagy síkvíz partjára, a madarak fel sem rebbentek. Igaz, elég messze voltak tőlük, és tized annyian sem, mint hajnalban, de most az ijedelemnek jelét sem mutatták. Miért? Kérdezte Gyula önmagától. De csak később gondolt arra, hogy a vízen, nádban és nádszélen éjszakázó madárság egész éjjel a sötétséget lesi tehetetlen szorongásban, és jó részt kiszolgáltatva a vak árnyak veszedelmeinek. A madárnak szaglása nincs. Hallásának sokszor nem veszi hasznát. És csodálatos szeme, kivéve a baglyokat, sötétben nem sokat ér. Alvásuk tehát szaggatott és zavart. Mert hol itt hallatszik kínos vergődés, hol ott sikolt fel valami, mert elindultak az éjszakai vadászok, és enni akarnak. A vízen a vidra, a nádasban a róka, a görény, a menyét, a hermelin, és a kevés az egér, és elfogyott a cserebogár, egy-egy nagyobb bagoly is lenyúl a kint alvók közé. Ez a feszültség eltart hajnalig, amíg újra látható nem lesz a világ, és akkor az első gyanús mozdulásra szétszakad a dermedés, és a szárnyak íja fellöki az életet a levegőbe. De most poshadt, nyugalmas délután van. Egy ember és egy kutya megy a parton, és a trécselő madárság nem törődik velük. Az ember ugyan megáll, de a távolság megnyugtató, így a gémek tovább nevelik a fiatalságot, a kanalasok szürcsölik a vizet, a récék bukdácsolnak, a csérek reket víjogással csapnak le, és vágódnak fel valamely vigyázatlan kis hallal csőrükben. Hogy a hal nem veszi észre a madarat? Kérdi Gyula magában. És még nem tudja, hogy a hal felfelé nem lát, mint ahogy az ember sem látna, ha a fejét nem fordítaná felfelé. Ehhez a fordításhoz azonban nyak szükséges, ami a halnak nincs. A hal tehát nem láthat felfelé, és egyébként is rövidlátó. Mire észrevenni a veszedelmet, ami felülről jön, mint a zuhanókő, akkor már késő. Gyula nem veszi le szeméről a messzelátót, és hálásan gondol az optikusra, aki a lencsét csiszolta. A mozdulatlan vízben mozdulatlan cölöp áll, és azon egy mozdulatlan fekete madár. Mint egy zöldes-fekete bronz szobor, gondolta a fiú, lúdnak kicsi, récének nagy. Mi lehet ez? Hó, hát az a másik hol volt eddig? A cölöp mellett ugyanolyan madár bukkant fel, jókora hallal a szájában. A cölöpön ülő, mintha csak erre várt volna, fejest ugrott a vízbe, és eltűnt. A másik pedig felreppent helyére. Jól látszott csőrében a vergődő hal és a fényes tolláról lepergő víz. A madár elhelyezkedett, aztán csekély erőködés után elnyelte a tenyérnyi halat.
Az anyja! Álmélkodott tutajos. El aztán elnyelte.
De mi lehet? És a hal még mozgott. Vajon a begyében tovább mozog? Ezt azonban már nem lehetett megfigyelni, mert a szobor mellén semmi mozdulás nem látszott. De nem is látszhatott, mert a fogazott csőr megroppantotta a hal fejét, s ha még élt volna, némely hal megtisztítva, kibelezve is mozog még, olyan erős gyomorsavba került, ahol semmiféle fickándozásnak helye nem lehetett. Nézi a katonát? Gyula majdnem kiejtette kezéből a gukkert. Ez a haszontalan csik az eltűnt mellőle, és csak messze a háta mögött ugrálta körül gazdáját. Nagyon ügyes madár.
Katona!
Tért magához a fiú, és remélte, hogy az öreg nem vette észre megrettenését. Káró katona. Kormoránnak is mondják. Úszik, mint a hal, bukik, mint a vidra, de jól röpül is. Pokolbélű fajzat. De bántani nem szabad, mert az egész országban már csak itt vannak, meg még egy-két helyen. Hazúról meg csókoltatják. Nem akarták elhinni, hogy maga fogta meg a halat. Hát nem is én fogtam. Maga fogta meg. Ez az igazság, de én emeltem ki. Az meg a másik igazság. De ezt már nem kérdezték. Nancsi néni küldött rétest, paprikát, húst, kenyeret, mi egymást, meg egy levelet is hoztam. Hol van Matula bácsi? Valahol a hátizsákban. És Matula egyáltalán nem mozdult, hogy a levelet előkeresse. Gyula pedig nem akarta elárulni, hogy lángol benne a kíváncsiság. Gondolom nem sürgős. Nem, rebegte Gyula, de amint kimondta, már meg is átkozta magát.
Címeres ökör. Udvarias ökör vagy tutajos. Most aztán esz a penész estig. Megint előbbre járt a nyelved, mint az eszed.
Hát akkor gyere, levél, engedte el az öreg Matula a hátizsákot. Itt is van, valami Béla írta. Kedves Gyula, és tutajos ránevetett az ismerős, kisé kacskaringós betűkre. Tudatlak, hogy azt sem tudom, hol a fejem, olyan örömben vagyok. Mamát a doktor beutalt a fürdőre, nem kerül semmibe, még össze is szitta, hogy miért nem szólt eddig. Aztán képzeld, 100 forint jött nekem, hátul a feladó helyén írva, gyere bütyök, tutajos barátod, megették a szúnyogok, és meg is sült, egyébként jól érzi magát, aláírás, István bácsi. Hát mit szólsz hozzá? Mama mos és vasal, most már magunknak, és nem haragszik Géza bácsira se. Azt mondja, olyan szép ember, mint apám volt. Találkoztam Kengyellel, megint azzal a szép lányjal volt, azt mondta, mit szólsz hozzá, bütyök? Jövő héten megesküszünk ezzel a hölgyel. Hát, mit szóljak? A hölgy meg olyan szépen nevetett, hogy ki van zárva, hogy számtan tanár. Mához egy hétre érkezünk azzal a vonattal, amivel te is mentél. Mama tovább megy a fürdőre a lábaival, de én kiszállok, és várjál. Szombaton. Szülei csókolnak, és Piri mama, és én is, és a mama is. István bácsi kezét csókolom, és köszönöm a 100-ast, majd megadom. Ölel hű barátod, bütyök. Utóirat. Találkoztam Dubovánszkival. Minden nap 3 példát kell csinálnia neki, mire az öreg dub megjön. Képzeld? Gyulának egyszerre tele lett a szíve bütyökkel, Kengyellel, és a levélnek minden betűjével. Újra kezdte olvasni.
Na, sürgős?
Nem, nem olyan nagyon. Persze.
Hát akkor menjünk. Csikasz, ne szagláld a hátizsákot, mert orron ütlek.
Bütyök jön, Matula bácsi.
Az a Béla? Szóval az a neve, hogy Bütyök Béla?
Nem, Pondorai Béla, de mi csak Bütyöknek hívjuk. Mindenkinek van ilyen neve az osztályban.
A magáé mi?
Tutajos, vallotta be Gyula, és már meg is bánta, mert az öreg szemében valami kaján nevetés bujkált.
Tutajos? Hát annak elég hitvány, de... Komolyodott el az öreg, majd teszünk róla, hogy összeszedje magát. Menjünk. Eredj előre, csikasz, mindig láb alatt vagy.
Most hátulról sütött a késő délutáni nap, és Gyula az egész tájat másnak látta, mert zsebében volt bütyök levele. Gondolatban már építette a találkozást az állomáson, és ha elmondja bütyöknek a harcsát... Milyen nehéz volt a hal, Matula bácsi?
Nancsi mérte meg, majdnem 16. Na, megvagytok még?
Ez a kérdés a három kis szárcsának szólt, mert jöttek szépen sorban, és fényes kis szemük bizalmasan csillogott.
Egy nagy sötét madár rájuk vágott, de lebuktak előle, mondta Gyula.
Barnakánya. A farka olyan villás volt?
Az.
Barnakánya. Így csavarog minden délután, de inkább a halakat a bajgatja. Nagy betyár. Néha még kilós halat is kiemel. Aztán néha rajta veszít, ha nagyobb a szeme, mint a szája.
Hogyan?
Úgy, hogy nagyobb halra is levág, mint amekkorát ki tud emelni. Aztán a hal lehúzza a víz alá.
Aztán mi lesz?
Semmi. Megdöglik.
A hal?
Fenét. A kánya. Megfullad. A halászok fogtak egy 20 kilós pontyot, aztán a hátába bele volt már nőve egy pár láb.
Csüdig.
És a többi? Lemállott róla a vízben, mert ha belevágta a karmát, nehezen tudja kihúzni, olyan görcsösen markolja.
Pitty, pitty,
szóltak közben a kis szárcsák.
Most már menjetek aludni, mindjárt lemegy a nap, mondta Matula.
Puskája nincs, Matula bácsi?
Dehogy nincs, csak nem hordom mindig. Otthon van, beolajozva. Talán a kányát akarná meglőni?
Jó lenne, reménykedett Gyula. Mert milyen szép lenne azt mondani bütyöknek. Aztán fogtam egy 16 kilós harcsát, és lőttem egy barnakányát.
Matula azonban nem foglalkozott tovább a puskával. Megállt a csónak mellett, és egy kis tanakodás után azt mondta.
Úszni tud?
Tudok.
Hát akkor én most beviszem a hátizsákot, és kihozom a horgot. Maga meg evezzel le a csonka fűzfáig, és kösse ki a csónakot, mert ott a helye. Na, megnézem, hogyan indul.
Tutajosunk egy kis lámpalázzal vette kezébe a lapátot, Matula pedig ellökte a csónakot.
A hátsó deszkára üljön.
Gyula leült a hátsó deszkára, a csónak eleje kissé felemelkedett, és tutajosunk, lesz ami lesz, erélyes mozdulattal belevágott a vízbe. Matula nézte, Gyula pirult, a csónak pedig kedélyesen forogni kezdett.
Nem ringlis pí lesz, hallja.
Mindjárt, Matula bácsi.
Gyula most a másik oldalon vágta be az evezőt, mire a csónak éppen csak, hogy a fejét nem rázta meg, mint egy jókedvű csikó, ugrott egyet, és visszafelé kezdett forogni.
Én két evezővel szoktam. Kettővel, hiszen egyel sem bír.
Gyula nem értette a dolgot, hiszen akkor is ő evezett, amikor a harcsát fogták. De elfelejtette, hogy akkor a harcsa húzta a zsinort, és azt tartotta egyenesben a csónakot.
Nem értem, dühöngött tutajos, nem értem.
Azt látom. Adja ide a lapátot.
Ide nézem.
Először lapjával, aztán ha meghúzta, fordítsa élire az evezőt. A lapjával húz, az élivel meg kormányoz.
Igen, adja ide, Matula bácsi.
Tutajosunk utánozta az öreget, s a csónak most már elindult. De a haladás olyan volt, mintha hol az egyik partba lett volna szerelmes, hol a másikba.
Nem is olyan rossz, lelkesítette az öreg a partról, de meg kell tanulnia rendesen evezni, mert ez csak kanalazás. Na gyere, csikasz, mert elszédülsz, ha sokáig nézed.
Gyula meg a hátán érezte Matula bíráló szemét, pedig az öreg már a gyalogúton ballagott a kunyhó felé.
A mennykő csapjon ebbe a ladigba, átkozódott tutajos.
Szerencsére ebben az időben semmiféle villám nem állt rendelkezésére a könnyelmű ifjúnak, hiszen ő is benne ült a csónakban. Az a bizonyos csonkafűz pedig éppen olyan messze volt, mint amilyen közelinek látszott.
Gyula izzadt, keményen markolta a lapátnyelet, és a csónak tétovázása a két part között, mintha enyhült volna, de olyan lassan mászott, mint egy álmos poloska, ha szabad az öreg csónakra ilyen hasonlatot alkalmazni.
Kvák!
Recsegett egy gém, váratlanul a nádas mellől felszárnyalva, és Gyula ilyettében majd kiejtette kezéből a lapátot.
Fene a pipaszár lábadba, mérgelődött tutajos,
mire a gém újból recsegett valamit, és mondani valóját 6 méteres köpéssel toldotta meg.
A gém emésztése teljesen rendben volt, meg is ijedt,
így hátrafelé köpött, tutajosunk nagy derültségére. Az evezés ettől kezdve mintha jobban ment volna, de azért a csonka fűzfát örömmel üdvözölte. Most már tudom, hogy kell, holnap majd gyakorolom. Kikötötte a csónakot, és visszafelé úgy érezte, ő mégiscsak szárazföldi lény, mert gyalog hamarosan Matula mellett volt, aki csak intett, hogy ne mozogjon, hanem üljön le. Aztán át akarta adni a horognyelet. Csak horgásszon, Matula bácsi, fáj a tenyerem. Jó, majd elmúlik. Olyan szép kapásom volt, de elsiettem. Na most! Megvan. Szákot. De milyen könnyen jön. Alig, hanem dévér. Azaz dévérkeszeg. De mekkora... Ámuldozott Gyula a nagy keszegre, mint egy palacsinta. Aztán kiszákolta a halat, és beletette a haltartó hálóba. Ezek a mozdulatok most már megszokottak voltak. A halat úgy fogta meg, ahogy kellett, a kopoltyúnál, és simán csúsztatta a hálóba. Már mélyen a nádasba ült a nap, és piros arcába bele lehetett nézni. A folyó árnyékban úszott, és a gémek hazafelé szárnyaltak. A szúnyogok azonban most kezdtek rajzani, és Gyula rövidesen tarthatatlannak ítélte a helyzetet. Bemegyek, és bekenem magam, mert megesznek. Okosan. Azt nem bánom, ha elmegy fáért. Addig én megfogom, amit lehet. Gyula ezt a munkamegosztást természetesnek találta, és az is volt. Elővette a baltát, és felszólította Csikaszt, hogy jöjjön fáért, ha akar. Mivel azonban a kunyhó környéke is füstölt a szúnyogtól, alaposan bekente magát. Gyere, Csikasz! A nagy rétség lapáján az alkony párái lengtek. A madarak egyenként hallgattak el, csak egy fácán kakas ijedezett kitartóan. Talán róka ijesztette meg, talán valami testes héja vadászott azon a tájon, a sarkantyús lovag mindenképpen ijedezik. Azt mondja, kakatt, kakatt, és ebben minden benne van. Egyszerű nyelv a fácán nyelv, csak megérteni bajos. A magas fű alja már harmatos, de erre jó a gumicsizma. Valahányszor Gyula a csizmára néz, először István bácsi, azután Matula jut eszébe. Vagy megfordítva. De mindig gondol arra, hogy Matulára hallgatni kell, vagy ahogy ő mondja, jó az öreg a háznál, jelezve, hogy a meggondolt bölcs tapasztalatok az öregeknél vannak. Gyulának ma messzebb kell menni tüzelőért, mert az ismerős fáról levagdosta már a száraz ágakat. Csikasz egy darabig ugrált előtte a töretlen fűben, aztán háta mögé állt a fiúnak. Miért nem még előre? Csikasz azonban kedélyesen magyarázta farkával, hogy így kényelmesebb. És nem is tudja Gyula célját. Egyébként pedig jobban szereti a kitaposott gyalogutat. A szúnyogűző olaj határozottan riasztotta a szúnyogok egy részét, de a megmaradt rész még mindig elegendő volt a dühös csapkodáshoz. Ezek a halál megvető amazonok dalolva törtek át a citromolaj bűvkörén, és a legfurfangosabb helyekre szúrták szívókáikat. Hogy a nyabaja jöjjön rátok, átkozódott tutajosunk, de ennek nem sok foganatja volt. Mit kezdhetett a nyavaja 200 milliárd szúnyoggal? És mit kezdhetett az a két kis denevér, ami a fiú feje felett csapongott, ám bár azok is inkább a kiadósabb falatokat fogdosták. Az elő valami szarvasbogár zúgott át a réten, és az egyik denevér, Matula bőregérnek mondja, úgy elkapta, szinte koppant. Ezek aztán tudnak repülni, bólintott elismerően Gyula, és megállt, hogy megnézze a bőregerek vadászatát, ami azonban gyilkos veszedelemmé fajult egy pillanat alatt. Egy kabasólyom jelent meg a tisztás felett. A denevérek csapongva menekültek, de a fecskeszárnyú sólyom már kiválasztotta az egyiket, és mire a fiú felfoghatta volna ennek a magasrendű vadászatnak tüneményes fordulatait, a denevér már a kaba karmaiban csüngött, mint egy élettelen kis szürke rongydarab.
Szédületes, álmélkodott Gyula. Látta, csikasz?
Na gyerünk, kutya, mert még bennünket is felkap valami. Jobban be kellett volna kenőzködni, vakarta meg a térdét, és megállt a kinézett fűzfa alatt. Jó vastag ágat baltázott le, és amíg ezt hazahúzta, nem is nagyon bántották a szúnyogok. Az esti párák egyre hozták az alkony árnyait, és a növekvő csendben megszaporodtak azok a hangok és zörejek, amelyeket nappal nem lehetett hallani. A fellobbanó tűz azonban kis udvart rakott a tisztáson, és fészkéből egyre küldte a világosság szárnyaló gyermekeit. Sötétedett a táj, és Gyula úgy érezte, hogy sötétség nélkül semmi jelentősége nem lenne a világosságnak. A tűz körül egyszerre otthon lett, és ebbe az otthonba gyalogolt bele Matula, mint amikor a családfő hazaérkezik. Jó kis tűz, bólintott, de dobjon rá valami zöldet. Többet ér, mint a szúnyogolaj. Egy-két marok fű is megteszi. Gyula tépett füvet, és amikor rádobta a tűzre, egyszerre vastag, sárgás-fehér füstöt öklendezett a sistergő parázs. Ez kell nekik, mondta az öreg, és kiborította a hálóból a halakat. Na, ugye nem csípik már?
Nem,
lehet a fiú, mert a füsttől alig volt lélegzete, és könnyei csorogtak. Csak a szemem esik ki, és egy kicsit megfulladok. Segítse a halakat tisztogatni. Itt lent nincs füst. Gyula odaült az öreg mellé, ahol valóban nem volt füst, mert felemelkedett, összekeveredett a kora esti köddel, és megkeserítette a környékbeli szúnyogok életét. Ugye? Mosolygott Matula. Aztán ne úgy fogja azt a halat, mint a lapátnyelet. Ez a célzás a lapátnyérre nem esett jól tutajosnak. Majd holnap gyakorlom. De a tüzet igazán rendesen rakta meg. Enyhítette a légkört az öreg. Aztán, ahogyan nézem, 2 hét múlva úgy megy már az a csónak akár a Vidra. A bográcsot fel tudná állítani? Gyula örömmel csattintotta be bicskáját, és ment a bográcsért, mert feltört markával sehogy sem tudta fogni a síkos halat. Aztán rendesen kikészített mindent, ahogy az öregtől látta. Sót, paprikát, tányérokat, kenyeret, evőeszközt. Mindent. Látja, Gyula, pislogott Matula elismerően. Ilyen voltam én is legényke koromban. Amit tudtam, azt már nem kellett nekem parancsolni, mert szerettem tenni. Tutajos egyszerre elfelejtette a lapátra való célzást, a dicséret a szívét símogatta meg. És Matula most szólította másodszor keresztnevén a gyereket, amitől még otthonosabb lett a tűz környéke. Most már csak pihengessen, hamarosan eszünk. Besötétedett. Az ég lassan kivirágzott, a fák feketén nyúltak a levegőbe, a lángok játékosan nyaldosták a bográcsot, és Matula árnyéka sem volt hangosabb, mint az öregember hangtalan mozgása. Világosságának udvara nem volt nagy, és Gyula gondolatai nem tudtak ebből a körből kiszabadulni. Elindultak ugyanaz elmúlt év eseményei és emberei felé, de a világosság határán elhanyatlottak, vagy visszakerengtek a tűzhöz, Matulához. a nagy harcsához, feltört kezéhez, önmagához. Aztán szinte mindenről megfeledkezett, csak a tüzet nézte, a lángok lengő lobogását, a tűz sokféle színét, a kék, vörös, sárgás-fehér, kormos-piros villanásokat, a zsarátnokok összeomlását és a hamu születését. Most nem gondolt a tűz és az égés fizikájára, a tankönyv mondataira és a szavakra, amelyek tudományos kalickába zárták ezt az élő csodát, amelyet csak nehezen tudott megzavarni a halászlé csalogató illata. Talán az ősember nézte ilyen kérdően a tüzet, és talán a kihűlő föld utolsó embere nézi majd ilyen kérdően a tüzet, amely ellobban, és utána a vak semmi sötétségében nem lesz majd senki, aki megkérdezze, hogy mi hát a tűz tulajdonképpen. Gyula tűnődő gondolataiban benne rezgett az egész elmúlt nap, az egész év, s fiatal életének minden elvillanó emléke. De ezek a gondolatok nem tudtak szigetté érni, mozdulatlan, megfogható talajjá, csak tengernek maradtak, amelynek apró hullámai eltűnnek a látóhatár végtelenségében. A tűz pattant néha, mintha valami elégedetlen szikrát lőtt volna ki sötét számkivetésbe, s az öregember szeme is elkísérte a kis csillagot rövid útjára. Mert Matula is úgy nézte a tüzet, mint Gyula, s az öreg szemében is úgy lángolt a tűz, mint a fiú szemének tükre. De ő sem gondolt tulajdonképpen semmire, mert a tűz megemésztett mindent, még a gondolatokat is. De aztán megszólalt egy kis bagoly.
Kövik, kövik,
mondta csodálkozva, mert ő is tisztelte a világosság hatalmát, ám talán nem szerette. Megleste az embert és tüzét, de közel nem ment hozzá, mert neki nem adott semmit sem a tűz, sem a világosság. A bagoly a sötétség madara, és annak a balga hitnek a vámszedője, hogy sötétben nem lehet látni, tehát szabad a vásár. Ezt hiszik a pockok, az egérkék, s a többi kis rágcsálók mind, nem is beszélve az éjszakai lepkékről és rovarokról. A bagoly természetesen nem világosítja fel őket a tévedésről, mert ő lát is, és hall is, és ebből él. Mi az, Matula bácsi?
Kis bagoly, mondja is a nevét, hallja? Azt mondja, hogy kuvik.
Kicsi?
Mint egy kurta rigó, mert hogy farka alig van. Kiabál a szamár, ahelyett, hogy vadászna. De minden este megkiabálja a tüzet. Lehet, hogy nem szereti.
Ne!
Tartsa a tányérját.
Tutajosunk csak mozzökkent vissza önmaga valóságába, és ez a valóság irgalmatlan éhségről panaszkodott. Gyula odahaza néha csak pirimama rimánkodására evett, de itt minden alkalommal úgy érezte, hogy gyomra szinte harmonikázva könyörög valami falatért, legyen az kenyérhéj vagy akármi. Ezek után pedig megmerítette kanalát az élvezetek habjaiban, melyek ugyan csípősnek bizonyultak, de áldóan melegnek, mint a tűz, és a száj mondhatott, amit akart, a torok és a levezető utak krákoghattak tetszésük szerint. A reális gyomor lelkendezve ölelte magába a lével vegyesen érkező húsdarabokat. Csend volt egyébként, csak a kanál koccant néha a bádok tányéron. És csikasz tüszkölt tapintatosan, mert szerinte az öreg gazda túlméretezte a paprika adagot. Csikasz helyes érzékkel kettőjük között hasalt, később azonban egy nagyobb halfejjel a kunyhó mögé szaladt. Matula csak a fejével intett arrafelé. Eldugja holnapra. Nem lesz szagos ebben a melegben?
Megbüdösödik persze, de azt nem bánja.
Adjak még? Csak a húsából, Matula bácsi, ha van.
Aha, csak egyék. Mert olyan vékony a nyaka, hogy gémnek is elmehetne.
Gyula nem haragudott meg vékony nyaka lebecsülésén, és elnyelt még két vastag szelet halhúst, akkora kenyérrel, amit otthon két nap alatt sem evett meg. Utána még rétest ettek Nancsi néni küldeményéből, aztán almát. Aztán Matula kellő zörgéssel, de percek alatt elmosogatott. Gyula szótlanul törölgetett és az ágyra gondolt, bár az előbb elhatározta, hogy bütyök levelét még egyszer elolvassa. Matula letakarta a kondért.
Úgy vélem, eltehetjük magunkat holnapra.
És mivel tutajos is úgy vélte, rövid idő múlva csak a szén az izeget néha, és kint a kunyhó előtt a hamvasodó parázs derengett, aztán elfulladt az is, mintha a vacsoratűz is álomra csukta volna a szemét. A kunyhóban az öreg csőzpipája parázslott, de a füstjét látni már nem lehetett. De nem is nézte senki. Tutajos a kígyókra gondolt, mert mintha a nádfalban mocorgott volna valami, de az a gondolat felületes volt és átmeneti. Ebben a pillanatban óriás kígyók verekedhetnének leopárdokkal a kunyhóban és a kunyhón kívül. Tutajos arra sem ébredne fel, és nincs az az ágyú dörgés, ami a fáradt, de igen jól lakott, valóságos nyolcadikost fel tudná emelni az egészséges álom élettelen mélységéből. A határtalan nádas éjszakájából